Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok. Ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és egy olyan témáról fogunk ma beszélni, ami nagyon sok embert érint, hiszen majdnem minden családban van gyerek, és ahol gyerek van, ott az oktatás az egy alapvető kérdés, ami Amerikában, de most már nem csak Amerikában, hanem a világ minden részén, ha jól tudom, még Magyarországon is, húsba vágó kérdés, illetve hát nagyon komoly pénzügyi kérdés, hogy ha valaki egyetemre megy, ha tovább tanul, ha felsőfokú képzést vesz igénybe, akkor milyen tandíjakat vehet igénybe, illetve hogy ezek milyen terhet jelentenek a családnak. Na most ugye azért beszélünk a témáról, mert ez kampánytéma az amerikai elnökválasztási kampányban is, mert a demokraták szeretnék segíteni azokat, akik eladósodnak, és hát nagyon-nagyon sok ember eladósodik, egy egész életre eladósodnak a diákhitelekből, a tandíjakból, illetve hát a diákhitelekből, ami részben tandíjat, és még sok minden mást ugye tartalmaz, és próbálnának segíteni, hogy ezeknek a tartozásoknak egy bizonyos részét, bizonyos különböző javaslatok szerint, bizonyos feltételek mellett elengedjék. Ugye ennek a republikánusok rendszeresen ellenállnak kommunizmus felkiáltással, minden olyan szociális segítséget, amikor a szegényebbeket, vagy a kevésbé tehetőseket, vagy akiket megterhelnek mondjuk ilyen hitelek, ha azoknak pénzt akarnak adni, úgymond ingyen pénzt, nekik az minden kommunizmus. Na most a probléma ugye az, hogy itt nem csak egy életre szóló eladósodásról van szó, hanem a társadalmi mobilitás kérdéséről is, mert Amerikában is, mint ahogy a világ minden részén, az emberek a tudással, a tanulással, az iskolai végzettséggel tudnak kitörni, és a társadalmi mobilitásban részt venni, tehát egy magasabb társadalmi rétegbe emelkedni. És ugye aki nem tud tovább tanulni, és ennek anyagi okai vannak, az borzasztóan fájdalmas, mert nagyon sok tehetséges gyerek, tehetséges ember a születésénél fogva, a családi körülményeinél fogva, ugye nem képes tovább tanulni, mert nem tudja kifizetni a tandíjakat. Akik meg fölveszik a hiteleket, azok pedig egy életen át belerokkannak abba, hogy ezt kifizessék. Szóval ezt a témát szeretnénk egy kicsit körüljárni, szeretnénk majd kitekinteni Európára is, illetve Magyarországra is, illetve megpróbálnánk ezt a kérdéskört egy kicsit elemezni, hogy tulajdonképpen mi mivel és hogyan függ össze. Arra kérnélek először, Éva, hogy próbáld elmondani a hallgatóknak, hogy mi a különbség nagyjából az amerikai felsőoktatási intézmények és az ott tanuló diákok finanszírozási körülményei és feltételei, illetve az európai és a magyar között, hogy aztán a későbbieket, amik ehhez kapcsolódnak, ugye megértsék a máshol élők is.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát valóban lényeges különbség van így az amerikai diákhitelezési rendszer, meg az európai diákhitelezési rendszer között, mivel ugye mi magyar nyelven beszélgetünk ebben az adásban, és amerikai meg magyar témát is érintünk, akkor én kiemelném az egyik nagyon lényeges részét ennek a diákhitelezésnek. Tehát azt fontos tudni, hogy Amerikában azok, akik nem tudják fizetni a diákhitelüket, tehát az körülbelül 20-30%-nyi embert jelent, akik felvették valaha ezt a diákhitelt, és bedől tehát a hitel, tehát egyszerűen nem tudják kifizetni. Ezzel szemben Magyarországon ez 1%, tehát ezekről is fogunk beszélni, hogy miért így alakulnak a számok, de én azt gondolom, hogy egy kicsit végig kellene beszélnünk, hogy honnan eredt ez a diákhitelezési történet, hogy alakult ez ugye az elmúlt évtizedek során, tehát én azt gondolom, hogy elég sok mindenről kellene beszélnünk a hallgatóknak, hogy egyértelmű és érthető legyen ez a tematika, és te is nagyon jól felvezetted ezt, hogy ugye kampányidőszak van, tehát a kampányidőszak pedig az ígéretekről szól, tehát általában ezekben nincsen hiány. Biden egyébként már többször próbálkozott azzal, hogy egy olyan enyhítő csomagot nyújtson be, amibe a diák hitelterheit fizetők számára kedvezményeket tesznek lehetővé. Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy elég lényeges az a réteg, aki nem tudja kifizetni az általa fölvett diákhitelt. Tehát a szövetségi szintű kedvezmény egyébként, amivel Biden próbálkozott volna, az lehetővé tette volna azt, hogy a kifizetetlen kamattartozás akár 20 000 dolláros összeg határig is csökkenthető legyen azoknak az esetében, akiknél a felvett hiteltartozás már nagyobb összegre rúg, mint eredetileg a felvett hitel. Tehát az ő próbálkozását ugye a legfelsőbb bíróság elutasította, tehát először ő jelentős mértékű enyhítést akart bevezetni, tehát ez egyszer már nem sikerült neki. Vannak ugye olyan próbálkozások, és tehát szinte hetente újabb bejelentést lehet egyébként ezzel kapcsolatban hallani, és van olyan elképzelés is, hogy egy jövedelem alapú törlesztési programban akár a teljes kamattartozás törlését is el lehetne érni, amivel hozzásegítenék az abban résztvevőket ahhoz, hogy eltöröljék a diákhiteltartozásukat. Egyébként a feltételezések szerint ez 23 millió főt is érinthet az Egyesült Államokba. Nyilván ebből viták vannak, ahogy te is mondtad, hogy a demokraták ugye támogatnák ezt a történetet, tehát hogy itt a bedőlt diákhiteleket el lehessen törölni. Ezzel szemben ugye a republikánusok a nemzeti adósságplafon felelőtlen emelésére hivatkoznak, és hát folyton kritizálják a javaslatot, és az álláspontjuk szerint egyébként ők azt mondják, hogy az elnöknek nem is terjed ki erre a hatásköre, hogy egy ilyen döntést hozhasson. Tehát ez egy több éves cirkusz egyébként, hogy a demokraták próbálkoznának ezzel az enyhítő csomag bevezetésével, de hát a legutóbb különben 2022-ben volt ez, amikor a legfelsőbb bíróság elutasította, az egyébként egy 400 milliárd dolláros hitelelengedésről szóló törvényjavaslat volt, és hát azért itt óriási számokról beszélünk, tehát, de valóban így van, hogy van, aki egész életére eladósodottá válik. Itt még szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy a diákhitel felvétele, tehát hogyha valaki nem tudja elvégezni az adott oktatási lépcsőt, tehát nem szerez diplomát, akkor is vissza kell fizetnie a diákhitelt, tehát elég érdekes az, hogy ugye hogy alakul ennek a diákhitelnek is a felvétele, tehát azt tudjuk, hogy Amerikában körülbelül 1,75 billió dollárra becsülik a diákhitelek nagyságát. Ez a 2030-as évekre egyébként 3 billió dollárra nőhet, tehát ez azt jelenti, hogy az átlagtartozás közel 29 000 dollár, és a nők 47, a férfiak 40%-a érintett ebben a tartozásban, és a legtöbb eladósodott a színesbőrű közösségekből kerül ki, tehát ez körülbelül 50%, a fehérek esetén 44%-os ez az arány, és itt a latinó kisebbség teljesít a legjobban, mert egyébként náluk csak 37%-os ez az eladósodott, tehát a bedőlő hitelarány. Tehát én azt gondolom, hogy ezek is így érdekes számok a téma kapcsán.
Igen, hát ugye a vitában ugye nagyon sok érv hangzik el jobb és bal oldalon. Ugye eleve ugye, tehát a republikánus konzervatív szemlélet azt mondja, hogy ez az államnak semmi köze nincs, ez az egyetemek, ugye főleg a magánegyetemeknél, aztán különösen, és a polgároknak az ügye, amiben az államnak nincs hát ilyen értelemben szerepe, beleszólása, és ugye azt mondják, hogy hát aki nem dolgozik, ne is egyék, akinek nincs elég pénze, az ne tanuljon, illetve hogy az egyetemeken belül létező ösztöndíj rendszernek elégnek kellene lennie ahhoz, hogy az ahhoz még fölvett diákhitelekkel bárki tanulhasson. azt állítják egyik oldalról, hogy ez lehetséges, másik oldalról pedig, amit elmondtál, lehet látni, hogy próbálják, de azért ennek ugye nagyon súlyos következményei vannak, nagyon sokan eladósodnak, nem tudják fizetni, tartoznak, tönkre mennek. Szóval ez olyan egyébként olyan összegről van szó, mint ha valaki venne egy házat.
Igen. Bocsánat, hogy így közbeszólok. A rendszer magában is átalakult, tehát ugye amikor a 2008-as válság megjelent, tehát ott is, tehát ezek a kölcsönösszegek jelentősen nőni kezdtek, mert hogy ugye az oktatási intézmények támogatása is visszaszorult, tehát, és ezt nyilván az egyetemek úgy próbálták ellensúlyozni, hogy a tandíjakat elkezdték növelni, tehát igaziból itt egy olyan rendszerről beszélünk, ami úgy tűnik, hogy 40 évig elég jól tudott működni, de ugye a válság 2008-ba közbeszólt, de a történetében érdemes azt is megemlíteni, hogy az amerikai hitelválság gyökerei 1957-ig nyúlnak vissza, tehát ugye a hidegháborúba, amikor a legjelentősebb fordulat történt, tehát hogy a Sputnik sikeres nyomán a szövetségi kormányzat ráébredt arra, hogy az amerikai egyetemeken nincs elég mérnök és tudományos szakember, hallgató, és hogy tehát nagy lemaradást okoz ez az űrés a fegyverkezési versenyben, és ezért úgy döntöttek, hogy lehetővé kell tenni minél szélesebb rétegeknek, hogy be tudjanak jutni az egyetemre, tehát hogy legyen elég tudományos szakember meg mérnök, és ezért 1958-tól vezették be az Egyesült Államokba a diákkölcsönöket, amit ugye a kormányzat folyósított, és 1965-től pedig azt is bevezették, hogy a hallgató fizetésképtelensége esetén is a kormányzat törleszt. Tehát azt látjuk, hogy van itt egy olyan rendszer, ami 40 évig tudott működni, de aztán hirtelen annyira megemelkedtek a válság nyomán a költségek, hogy duplázódtak, sőt triplázódtak ezek a tandíjak, tehát elképesztő összegekről beszélünk. Tehát, hogyha például a 30 éves összehasonlításban a 90-es évek elejétől számítva, mind az állami, mind a magánintézményeknél megemlíthetjük azt, hogy duplájára nőtt a tandíj. Ez egyébként az állami egyetemeken akkoriban $4160 körüli összeg volt, az $10740-ra emelkedett, a magánegyetemeknél pedig például a $19360-os átlag összegről $38070-ra emelkedett, tehát itt azért láthatók ezek az exponenciális növekedési jelenségek, tehát itt nagyon nagy drágulást látunk a történetbe.
Igen, ugye, na most ugye ehhez azt is tudni kell, hogy az általad elmondott összegek, ugye ezek, amelyeket a diákoknak kell fizetniük, ez egyébként a családok jövedelemi igazolásától és az adóbevallásaitól függő összegek, másrészt pedig ugye a minden egyetemnek ugye vannak egyéb bevételi forrásai, és azokból ösztöndíjakat ajánl, tehát amikor valakit fölvesznek egy egyetemre, akkor ugye az egyetem fölvette és megajánl neki egy ösztöndíjat, ezeknek is különböző mértékű az összege, és nagyságrend, tehát a teljes összeg és a megajánlott összeg közötti különbözetet kell vagy zsebből fizetnie a családnak, illetve a diáknak, vagy pedig ugye diákhitelt kell ugye fölvennie. Na most ugye ehhez még ugye hozzátartozik, csak ugye, hogy úgy értsék a különbséget, hogy miért ilyen magasak, túl azon, hogy az amerikai egyetemek, bár ilyen nagy különbségek vannak a kis állami egyetemek és mondjuk a nagy Ivy League híres nagy magánegyetemek színvonala és költségei és minden között, ugye vannak olyan kis állami egyetemek, amik csak ilyen felzárkóztató egyetemek, aminek az a célja, hogy a környéken levő fiatalok ne drogozzanak, meg az utcán lógjanak, hanem tanuljanak, menjenek egyetemre, végezzenek el valamit, legyen belőlük valami rendes ember, stb. Amit ha még finanszíroz is a helyi, tehát az adott állam, vagy a szövetségi kormány, ugye még mindig olcsóbb, mint az, hogy ezek a gyerekek az utcán tekeregjenek, és mindaz, ami ezzel jár. Tehát, de ugyanakkor pedig vannak olyan nagyon magas színvonalú egyetemek. Na most ugye, de általánosság ugye el lehet mondani az amerikai egyetemeknél, ugye, hogy nem csak a tandíjat kell fizetni, hanem ha valaki például kezdi a felsőfokú oktatást, ugye, és először ugye bachelor diplomáért college-ba megy, ugye először el kell végezni az első 4 évet, ugye akkor mindenhol kötelező az, hogy ott biztosítják neki a tandíjat, a könyveket, az étkezést, mégpedig úgy, hogy egy kártyát kapnak, és annyit esznek egész nap egy csomó, a kampuszon levő csomó különféle étterembe, amennyit akarnak, és a szállást, és ugye a bentlakást is. Tehát ilyen értelemben, hogyha egy diák oda úgy bekerül, és a hitelekből, meg az ösztöndíjakból ki tudja fizetni, tehát el tudja indítani az évet, ugye, akkor biztonságban van, mert ott mindenre megvan, kaja, szállás, tandíj, minden. Hát költőpénz az nincs, ugye azt vagy ő munkával megkeresi mellette, vagy a szülei, vagy a családja támogatja. De szóval a lényeg az, hogy különböző társadalmi rétegeknek, különböző szinteken, különböző színvonalú oktatásban különböző mértékű ugye, díjak vannak, de hát ezeknek az az igazság, hogy ahogy elmondtad, hogy az utóbbi időben ahogyan ezek emelkedtek, és nem véletlen, hogy ez kampánytémává tud válni, hiszen ez nagyon-nagyon sok embernek nagyon-nagyon súlyos problémát jelent. Ugye ezek az összegek borzasztóan megnövekedtek, és képesek teljesen tönkretenni családokat, illetve hát ugye a gyerekeknek a jövőjét is, mert amíg él, arra dolgozik, hogy ő tanult valamikor, és hogy azt valahogy kinyögje.
Igen, én egyébként itt egy kicsit utána néztem én ennek az Ivy League egyetemeknek a képzési díjainak, és ugye itt az elitiskolákról beszélünk, tehát ide általában 8 egyetemet sorolnak Amerika szerte bele, de ezek ugye azt tudjuk, hogy Amerikában vannak a legjobb egyetemek, tehát érdekes az, hogy megláthatjuk a kínálati skálán az olyan egyetemet, amiről te is beszéltél, hogy azt próbálja megelőzni, tehát, hogy ne az utcán csellengjenek a fiatalok meg, hogy valamennyire képezzék őket, de azért itt Amerikában megtalálhatók a világ presztízs értékű egyetemei is, tehát ezek az elit egyetemek is, ott azért már a tandíj, tehát hogyha valakinek meg kell fizetnie, az azért 50-55 ezer dollár körül alakul egy évbe, és hát nyilván, hogyha már magasabb képzésbe vesz valaki részt, tehát master's képzésbe, vagy doktori képzésbe, akkor onnantól már a lakhatásra nem kap olyan támogatást. Tehát nyilván akkor akár ennek a dupláját is elő kell teremtenie, hiszen pont a legnépszerűbb helyeken a lakhatás is extrém költséges. Azt egyébként ugye többen szokták mondani, hogy az állami egyetemek általában olcsóbbak, de hogy a diplomájuk értéke nem olyan presztízs értékű, talán a kaliforniai egyetemet kivéve, mint ezeknek az Ivy League elit egyetemeknek. Tehát egyébként én azt próbáltam megnézni, hogy hogy alakul ez a diákok körébe, tehát hogy hány százalék vesz fel állami hitelt, és én azt láttam, hogy a költségek fedezésére az állami egyetemeken tanulóknak az 55%-a, még a magánintézmények hallgatóinak az 57%-a vesz fel állami hitelt, tehát azért látjuk, hogy itt jelentős százalék az, akik hitelhez kénytelenek folyamodni. Tehát nyilván megjelenik az a kérdés, hogy mi történik ezekkel a hiteltartozásokkal, vagy hogy lehet ezeket törleszteni, illetve hogy elengedhető-e a tartozás, mert ugye ez köré alakult ez a kampánykérdés, hogy mi történik, hogyha elengedik ezeket a tartozásokat.
Igen, na most ugye itt fölmerül az is, hogy azok, akik tudják fizetni a tandíjakat, tehát akár nem nincs is szükségük arra, hogy fölvegyenek hiteleket, akár fölvesznek hiteleket, de azokat rendesen fizetik, ugye azok azok, illetve a nevükben szólók, azok kifogásolják azt, hogy másoknak pedig, tehát az övékét nem fizetik ki, de másoknak akik nem fizetik, amivel tulajdonképpen azt gondolják, hogy ezért őket nem megdicsérni és megsegíteni kellene, vagy helyettük kifizetni, hanem szankcionálni, mert fölvettek egy hitelt, és nem fizetik, tehát hogy, mert mi történik, ha az emberek fölveszik a hiteleket, és nem fizetik ki. Tehát ugye ez a logika áll a mögött, többek között, ugye, hogy ellenzik ezeknek a megsegítését. Ugyanakkor pedig itt egy nagyon-nagyon fontos kérdésről is szó van, ugye a társadalmi egyenlőség kérdéséről is, ugyanis abban az esetben, hogyha mindig csak a gazdag szülők, gazdag gyerekei mehetnek iskolába és egyetemekre, sőt mondjuk úgy, hogy jó egyetemekre, akkor ugye az történik, hogy újra termelődnek a hátrányok is, és az előnyök is, és akkor ez egy idő után egy ilyen kontraszelekció is lehet, tehát hogy igazából ugye minden a magasabb társadalmi rétegbe tartozó, vagy gazdagabb szülők gyerekeinek úgy gondolják, nekik nem kell annyira tanulni, és nem kell annyira strapálni magukat, úgyis bevásárolják magukat idézőjelbe a legjobb egyetemekre, míg ugye a szegényebb rétegből származó gyerekek megszakadhatnak, akkor se jutnak be, és ugye itt jönnek be ezek a bizonyos kvóta kérdések, amikről már korábban beszéltünk, ugye a republikánusok, ugye volt ez a Harvard-féle per, stb., hogy ők azt akarják, hogy ne legyenek ilyen különböző kvóták, amik előírják azt, hogy a legmagasabb színvonalú egyetemeken és bizonyos arányokat el kell érnie a nőknek, a feketéknek, az ázsiaiaknak, a különböző rétegekhez tartozóknak, hogy a szegényeknek, hogy bekerüljenek ugye az egyetemekre.
Igen, igen. Egyébként az is érdekes, hogy én olvastam arról cikkeket, hogy azok, akik ellenzik azt, hogy az adósság egy része elengedhető legyen, ők, van, aki azt mondja, hogy szerintük ezzel az a probléma, hogy ők úgy gondolják, hogy akik felvették ezeket a diákhiteleket, azok képesek lennének arra, hogy a törlesztő részleteket fizessék, csak ezzel egyidejűleg luxuscikkeket nem engedhetnek meg maguknak. Így azt gondolják, hogy nem fair az amerikai adófizetőkkel szembe, hogy őket terhelné az, hogyha ezeket a tartozásokat elengednék, de persze van egy olyan tábor is, aki ugye úgy véli, hogy az, hogy valaki felnőtt életkorba lép, és ugye befejezi az egyetemi tanulmányait, utána az normális része kellene, hogy legyen az életének, különösen az Egyesült Államokban, hogy autót tudjon vásárolni, vagy hogy a lakhatását meg tudja úgy oldani, hogy lakást vagy házat tudjon vásárolni, illetve időnként utazni tudjon, tehát hogyha ezeket a részleteket fizeti, akkor ezekről kell lemondania. Tehát ugye Amerikában tudjuk, hogy nagyon nagy távolságok vannak, tehát autó nélkül szinte nem is lehet egyes területeken létezni. Tehát igaziból itt abból is megjelenik, abból is látható a probléma jellege, hogy ugye megjelenik kérdésként az, hogy a felnőtt élethez szükséges feltételeket hogyan lehet biztosítani, és hogyha valaki törleszti a hitelt, akkor mennyi mindenről kell lemondania. Tehát, és illetve megjelenik itt egy olyan vonal is, hogy a gazdaságban is problémák jelenhetnek meg, hogyha egyre több az a vásárló erő, ami kiesik, mert hogy a hitel törlesztés miatt nem tud költeni olyan dolgokra, amik idézőjelbe, de szükségesek lennének a mindennapi léthez. Tehát itt rengeteg az, ami a vita alapját szolgáltatja, tehát én azt gondolom, hogy érdekes figyelemmel kísérni, hogy ütköztetik a véleményeket egymással mind a két oldalon.
Igen, és akkor ugye ne felejtkezzünk el a jó öreg Bernie-ről, tehát hogy a demokratáknak van egy bal oldala, ugye a szocialistáknak is nevezik magukat, a Bernie Sanders, hogy a szocialistának mondja magát, tehát hogy Persze ez alatt nem azt kell érteni, amit mondjuk Kelet-Európában értenek, de minden esetre mondjuk azt mondja, hogy egy alapvető ingyenes orvosi ellátás mindenkit megilletne. Ez egy alapvető, tehát nem arról van szó, hogy vannak, akik bemennek és ingyen megoperálják a szívüket, hanem valami alapvető, ami úgy minimálisan egy embernek jár. És ugyanígy az oktatása, tehát hogy azt mondják, hogy a tanulás is alapjog, és hogy ebből az alapjogból kifolyólag az állam kötelessége az, hogy egy minimális szinten biztosítsa mindenki számára az ingyenes felsőoktatás lehetőségét. Ez nyilvánvalóan nem a Harvard. Tehát ez egy olyan lehetőség, hogy mindenki, aki akar, azért tudjon tovább tanulni. Na most hát ugye ezt már aztán teljesen szélső baloldalinak tartják itt, tehát ezeket a nézeteket. Na most ugye van egy másik dolog, ugye, amiről ugye érdemes még beszélni, hogy ugye azok, akik ugye vannak a szövetség, ugye a federális, Amerikában a federális támogatások, az elég kevés, és vannak az államok különböző támogatásai, hogy ezt minden állam maga dönti el, hogy mit hogyan támogat, de általában el lehet mondani azt, hogy akik nem akarnak az államon kívüli egyetem menni, és nem akarnak magánegyetemre menni. Ugye az állami egyetemek és az Ivy League között, tehát a 8 által említett nagy egyetem, elit egyetemek között, ugye van még egy csomó magánegyetem, amik ugye nem állami, hanem magánegyetemek, csak különböző színvonalúak. Ugye onnan lehet látni, hogy egy egyetem milyen színvonalú, hogy a jelentkezők hány százalékát veszi föl, így szokták mondani, hogy az hány százalékos egyetem. Na most ugye, hogyha valaki megelégszik az állami egyetemekkel, és egy államon belül marad, akkor részesülhet abban a kedvezményben, amit általában minden állam ad a saját területén élő diákoknak, hogy azok nem teljesen, de majdnem ingyen tudnak különböző mértékben államoktól függően, de mondjuk sokkal kisebb anyagi terhet kell átvállalniuk. Na most ugye itt jegyezzük meg azt, és aztán visszaadom neked a szót, hogy ugye nem mindegy, hogy ki mit tanul, mert aki mondjuk orvosnak tanul, vagy ügyvédnek, az nagy eséllyel vissza fogja tudni fizetni a hitelét, és számíthat arra, hogy úgy veszi föl a hitelét, hogy arra van egy fedezet. De aki mondjuk, mit tudom én, a design manager lesz, vagy mondjuk nem jó példa, mert abból is elég jól meg lehet élni. Attól függ persze, hogy hol, a rozsda államokban nem annyira. De szóval az a lényeg, hogy vannak olyan szakmák, amik egyszerűen nem termelik ki. Tehát a legjobb szándék mellett is, ugye, mint mondtad, meggyanúsítanak sokakat, sőt, hogyha kapnának ilyen lehetőséget, mondják, akkor erre játszanának, direkt nem is fizetnék ki, másra költenék inkább a pénzt. Nem törődnének a hitellel, azt fizesse az állam, mondják, de ugyanakkor tényleg van olyan, hogy aki olyan szakmát tanul, meg olyan szakmában megy el, vagy egyáltalán a szakmában nem tud elhelyezkedni, amit kitanult, ugye, hanem muszáj elmenni a szállodaportásnak, vagy nem tudom, bármi másnak, ami nem a szakmája, csak egyáltalán, hogy valahol dolgozzon, azok ugye nem tudják kifizetni a fölvett összegeket.
Igen, itt fontos azt is megemlíteni, hogy ugye, hogyha valaki felveszi az Egyesült Államokba a diákhitelt, akkor ahogy befejezi a tanulmányait, ugye vagy sikeresen, vagy nem, tehát nyilván vannak olyanok is, akik megszakítják a tanulmányukat, akkor onnantól 6 hónap áll rendelkezésükre, hogy állást találjanak, de onnantól fizetni kell, tehát megkezdődik a törlesztő részleteknek tehát muszáj törleszteni a tartozást, tehát ezt nem lehet bármeddig halogatni, tehát muszáj valamit lépni.
Igen, és ugye itt az, hogy befejezi mondjuk, hogy általában az a törekvés, hogy az első 4 évet, a college-ot valaki úgy fejezze be, hogy ne legyen a tartozása, mert ha szeretne egy master's diplomát is szerezni, ami ugye ha valaki akar valamit az életben, az egy minimális elvárás, ugye akkor ott biztos, hogy elfogadósodni. Tehát hogyha nincs eleve annyi pénze, nem lottó nem a lottón nyert, vagy eleve nem milliómos, ugye, akkor ott elfogadósodni, ez biztos. És na most, akik már eladósodnak a Kalicsba, az nagy probléma, mert sokan amiatt már nem is tudnak tovább menni a Masters-re, mert már ott olyan terheket vettek a nyakukba, hogy arra már újabb hiteleket már nem is tudnak fölvenni. Itt ugye 4 év alatt el lehet adósodni 30-40 ezer dollárokkal. Ugye? Na most ez, ha valaki éppen annyit keres csak, hogy megéljen, mert ki kell fizetnie mindenfélét, szállás, lakás, papapám, autó, ez az, amaz, akkor ugye nem tud ugye még ilyen diákhitelt is fizetni, vagy még egy újabbat is fölvenni.
Hát igen, tehát ez is nyilván csökkenteni fogja azoknak az esélyét, akik a magasabb felsőoktatási képzéseken részt tudnak venni, tehát ugye Amerikában az sem ritka, hogy van, aki annyira nem tudja finanszírozni az oktatásának a költségeit, hogy kénytelen a hadseregbe bevonulni, mert ugye ott átvállalják az egyetemi oktatás költségeit, tehát ugye ez egy annak a lehetőség, hogy ne kelljen diákhitelhez nyúlni, tehát amikor valaki próbál előre gondolkodni, csak hát ugye nem mindenkinek sikerül megélni azt, hogy el is végezhesse az iskolát, tehát itt azért elég nagyok a kockázatok, hogyha be kell vonulni ehhez a fajta támogatáshoz a hadseregbe.
Igen, és hát ugye különféle stratégiák vannak, ugye abból kifolyólag, hogy ez a probléma létezik. Ugye vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy először akarják megszerezni a pénzt. Tehát azt mondják, hogy miután a high school, tehát a magyarok magyar névvel, ugye a gimnáziumot ugye elvégzik, akkor nem mennek egyből Kalicsba, hanem azt mondják, hogy dolgozok 2 évet, és megkeresem rá a pénzt, és előbb lesz meg a pénz, hogy ne adósodjak el, és utána fogok elmenni a Kalicsba. Na most van, akinek ez működik egyébként, de nagyon kevés szerintem azoknak a száma, akik eléggé, hogy is mondjam, fegyelmezettek tudnak lenni, hogy miután így nem mennek egyből tovább ugye egy egyetemre tanulni, hogy így először összeszedik a pénzt, és utána pedig mennek egyetemre, kiesnek a tanulásból, eltereli őket az élet, megismerkednek valakivel, az összegyűlt pénz, amit dolgozott, az mégiscsak elmegy valami másra, és aztán utána már nagyon nehéz újra nekiállni, és szépen kicsúsznak a dologból. Tehát ezért ugye általában az a törekvés, és ugye arra ösztönzik a diákokat már a középiskolába is, hogy adják be a jelentkezéseket, ugye nagyon sok helyre jelentkeznek általában a diákok, mondjuk a már az is problémát jelenthet, hogy ki hány helyre jelentkezik, mert 70 dollár egy jelentkezés benyújtása, ami elvileg nem olyan nagy, de akinek ki van számítva a pénz, az nem tud 5 helyre beadni, vagy 10-re, vagy 700, 350, vagy 700 dollárt fizessen ki csak arra, hogy beadja több helyre. Tehát eleve nagyon, nagyon észnék kell lenni, hogy hova jelentkezik valaki, és ugye, ha fölveszik több helyre, akkor ül össze a család ugye a konyhaasztal körül, és megnézi, hogy melyik egyetem mit ajánlott. És lehetséges, hogy valakinek a szíve húz nem tudom én hova, vagy egy jobb egyetemre is fölvették, de azt nem tudja kifizetni. És akkor a lehetőségei közül ugye vagy kiválasztják azt, amelyik a legjobb ajánlatot tette anyagi szempontból, és a legkisebb terhet jelenti a családnak, illetve a gyereknek is a jövőjére nézve, vagy azt mondják, hogy befektetés a dolog, és akkor úgy döntenek, hogy nem a legjobb ajánlatot fogadják el, hanem a legjobb egyetemnek az ajánlatát fogadják el, és akkor jön ez, amit mondasz, hogy a nyakukba szakad a borzasztó nagy adósság, és ugye itt ugye meg kell mondani azt is, hogy ez két részre tud oszlani, tehát hogy a hitelfelvétel megoszlik úgy, hogy egy részét a szülő veszi föl, amit aztán neki kell fizetnie, egy részét pedig a diák veszi föl, amit neki kell fizetnie. Hát ugye nagyon sok esetben végül a szülők nyakába szakad ugye mind a kettő, hogyha a gyerek nem tud elhelyezkedni.
Hát igen, itt szerintem érdemes azt is kiemelni így a hitelfelvételeknél, hogy ugye a diákhitel az nem egy piaci alapú hitel, az egy kedvezőbb feltételű hitel, de nyilván ennek megvan szabva a kerete, hogy ki mennyit igényelhet. Tehát van, amikor nem fedezi a költségeket, és így kénytelen a család piaci alapú hitelt is felvenni, ami már jóval kedvezőtlenebb. Tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez a hitel bármennyire nyújtható, mint a rétes tészta, az nem így van. Tehát nyilván itt számít a család keresete is, tehát itt a fedezeti forrásokat is próbálják figyelembe venni, és nem ritka az az eset, amikor piaci alapú hiteleket is kell felvenni.
Igen. Nos, hát nem lehet tudni, hogy az amerikai elnökválasztás hogyan dől el novemberbe, és ugye az sem mindegy, hogy a kongresszus két háza az milyen vezetés alá kerül, tehát hogy republikánusok vagy a demokraták vezetik ugye a képviselőházat vagy a szenát és vagy a szenátust ugye, de ettől függ az, hogy tulajdonképpen mi lesz a jövő, mert ugye a Biden tervet ugye, hogy megpróbálják az oktatást elérhetővé tenni alacsony keresetű, de jó képességű diákoknak is, és lehetővé tenni a családoknak, hogy tovább tanítassák a gyereküket, mert ugye azokról még nem is beszéltünk, ahol a gyerek, ilyen nem csak Magyarországon van, meg máshol a világon, Amerikában is, hogy ugye a gyerek tovább tanulna, de van olyan, hogy azt mondja a család, hogy nem, mert szükség van a keresetére, méghozzá azonnal, hogy ennek szigorúan csak anyagi okai is lehetnek, de szemléletbeli okai is lehetnek, tehát vannak olyan emberek, akik nem becsülik annyira a tanulást, vagy nem tartják annyira fontosnak, és ugye vannak amerikai filmek, amelyek erről szólnak, ugye, hogy jobban örülnének, ha a gyerek nem menne egyetemre, fölöslegesen eladósodni, azt mondják, hogy fölösleges, nem tudom mit tanulni, apád is nem tudom mi volt, meg hogy itt van a gyár a környéken, ez milyen jó ott, milyen jól tudna keresni, ugye, stb. Tehát magyarul, hogy nem tanulhat tovább. Na most ugye azért én ezt úgy becsülöm egyébként a demokrata politikában ugye ezt a fajta szemléletet, amely ugye kapacitálja azt, hogy jó képességű emberek tanuljanak, és hogyha tanulni szeretnének, tanulhassanak, és hogyha tanultak, akkor megélhessenek, hogy akkor azt ki tudják fizetni valahogyan. Ugye, és persze a másik oldal érvei is ugye figyelemre méltóak, szóval nem egy könnyű ügy ez, és ugye még az, hogy ki fogja nyerni az elnökválasztást, az még nem fogja eldönteni azt, hogy ez a kérdés milyen irányba dől el, mert ugye az nagyon sok múlik azon, hogy a törvény átmegy a szenátuson, átmegy a képviselőházon. Tudnak-e valamilyen kompromisszumot kötni? Tehát nem tudunk egyelőre ugye az amerikai magyar hallgatóknak ugye semmi olyan biztos dolgot mondani, hogy ha ez nyer, akkor ez fog történni, ha az, akkor az fog történni, hiszen ahogy elmondtad, a Biden se tudta átlépni ugye nem a saját árnyékát, hanem ugye a republikánus vezetésű képviselőházat, amely ugye megvétózta, illetve hát ha jól emlékszem, ugye a legfelsőbb bíróság is ugye elvetette, ahova ezt odavitték, mert ugye ez a fékek és ellensúlyok rendszere, hogyha mondjuk átmegy egy ilyen törvény, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy bírósághoz forduljanak, és megtámadjanak törvényeket, és akkor a bíróságok döntenek.
A legfelsőbb bíróság ezt 2022-be vetette el, tehát a jelenlegi helyzet, tehát ugye egyre inkább közeledünk az évvégi elnökválasztáshoz, most már azért nagyjából tényleg havonta tesznek bejelentést így az amerikai adminisztráció részéről ebben a témában, Tehát azt azért tudjuk, hogy vannak olyan jogosultak, akiket már e-mailben értesítettek. Tehát a Biden kormányzat eddig összesen 153 milliárd dollár diákhitel tartozás elengedését engedélyezte, közel 4,3 millió hiteladós számára. Tehát ezek a jelenlegi számok és tények, és ez körülbelül az összes fennálló szövetségi diákhitel tartozás több mint 9%-át jelenti. Tehát annak ellenére, hogy 2022-ben a legfelsőbb bíróság előtt a korábbi, sokkal átfogóbb jellegű, enyhítő csomag elbukott, ettől függetlenül most valamelyest működtetik ezeket a kerekeket, tehát már van, akinek elengedték a hiteltartozását. Egyébként, tehát ezek között az adósságkönnyítő programok közül az egyiket egyébként úgy hívják, hogy SAVE, tehát Saving on a Valuable Education, tehát ez biztosítja a legbőkezűbb feltételeket az alacsony jövedelmű hitelfelvevők számára, és ebben a SAVE-ben mintegy 8 millió diák hiteles vesz részt, tehát közülük már 360 ezernek törölték eddig el az adósságát. Tehát én azt gondolom, hogy ezt azért muszáj elmondanunk, még hogyha nem is az első javaslat ment át, de azért egy része a javaslatnak működik. Tehát, és nyilván amiről beszéltünk, hogy a diákhitelesek adósság könnyítését számos republikánus élesen bírálta, és hát én úgy tudom, hogy pert is indították, mert pont amiatt, hogy az adófizetőkre hárítják azokat a költségeket, akik, hát olyan adófizetőkre, akik ugye nem mentek egyetemre, vagy már kifizették a tartozásaikat, tehát ugye a republikánus kritizálók közül nem értik, hogy miért nekik kellene ezt kifizetni. Szóval itt a vita folytatódik, de azért valamelyest már megtörtént egy-egy részlete az adósság elengedésnek így a diákhitel területen.
Igen, hát szerintem nagyjából körüljártuk ezt a kérdést, és azt kell mondani, hogy ezen a kis kulcsukon, amit most ennek a témának a megfigyelésekor használtunk, ugye megint csak bepillantottunk a kőkemény kapitalizmus világába, ugye, és ízelítőt kapott belőle a hallgató, hogy mivel kell szembenézni, ugye, és hogy egy ilyen kőkemény kapitalista országban, mint amilyen Amerika, ugye ez hogyan működik. Egyik oldalról milyen magas színvonalú oktatás, és milyen magas színvonalú egyetemek, aztán milyen széles körben a strukturált és rétegződött iskolarendszer és egyetemi rendszer működik, milyen különféle típusú támogatásokkal, és hogy ez milyen nehézségekkel jár, és milyen problémákat okoz, és milyen kérdéseket vet föl ugye a társadalmi rétegződés és az anyagi lehetőségek szempontjából. Tehát ez nagyon összetett és érdekes kérdés. Én megköszönöm hallgatóink kitartó figyelmét, és köszönöm Évának is a nagyon fontos, pontos és érdekes információkat.
Én még néhány mondatban szeretnék arra kitérni, ugyanis ugye beharangoztuk azt, hogy a magyarországi diákhitel az hogy viszonyul, tehát így a visszafizetés szinten, ugye mondtuk azt, hogy Amerikában 20-30% az, akinek bedől a diákhitelje, tehát bajba kerül és nem tudja fizetni, addig ez Magyarországon 1%, tehát itt elmondanám ennek az okát, hogyha már ezt megemlítettük az adáson.
Hogyne, persze, nagyon örülök. Persze.
Tehát a magyarországi hitelfelvevők egyébként sokban különböznek az amerikai társaiktól. Egyrészt ugye a költségek, a hazai megélhetési költségek jóval alacsonyabbak. Másrészt az az érdekes, hogy Magyarországon azért fordulnak diákhitelért a bankokhoz, hogy vállalkozzanak az összegből, tehát és általában sikerből fizetik vissza a diákhiteleket, tehát ezt nevezik meg okként, hogy miért van az, hogy Magyarországon csak 1% a diákhitelt felvevő diákoknak a száma, akik nem tudják visszafizetni a hitelt, és ezzel szemben ugye Amerikában 20-30%-os a nem fizetési arány, tehát azt gondoltam, hogy ezt még érdemes elmondani a hallgatók számára.
Hogyne, hogyne, ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm tehát még egyszer a figyelmet, és köszönöm Évának.
Én is köszönöm a hallgatók figyelmét.